Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Istenek igéjét, amely megírva találtatik Pál apostol korintusiakhoz írt első levele, 9. fejezet, 24. versétől a következőképpen. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy hervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. A gyülekezet. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyülekezet, kedves Mandabokori Nyíregyházi evangélikus testvérek. Dicsőfi Balázs vagyok, Istennek a Mosonmagyaróvári evangéliumi gyülekezetéből. És köszönjük szépen, hogy befogadtatok bennünket. Olyan jó dolog azt megtapasztalni, hogy bárhova megyünk a világba, nem választ el bennünket semmi és senki, hanem Krisztusban egyek vagyunk. Köszönjük, hogy itt lehettünk, és hogy helyet adtatok ennek az evangelizációs alkalomnak. 18-an jöttek el kárpátaljai magyar testvérek, akiknek egy része Kárpátaljáról érkezett ide, másik része pedig itt él a háború sújtotta ország véget, illetve kapcsán, és nagyon jól éreztük magunkat itt nálatok, és örömmel vagyunk itt. Isten szolgálatra több mint 10 éve elhívott, és evangelistának hívott el a Úr, bár egy gyülekezetet pásztorolok, de mondjuk azt is, hogy Istennek van a különleges kegyelmi ajándékai, mert némelyek adattak pásztorokul, némelyek evangelistákul, és én általában nem szoktam elfogadni hívő gyülekezet előtt ige hirdetési szolgálatot, mert úgy vagyok vele, mint Pál apostol, hogy becsületbeli dolognak tartom, hogy ott hirdessem az igét, ahol még nem vált ismerté. De Laciékat már majdnem egy évtizedes idő óta ismerem, illetve Krisztiánt is, és különös alkalommal vagyunk, és megkértek, hogy szóljak hozzátok pár szót. Isten kegyelme legyen a szolgálaton, és kérem őt, hogy fedjen be engem, hogy az övét tudjam nektek hirdetni. Azt írtam fel erre a diára, hogy erős kérdésekkel kezdi Pál, és sok erős kérdést is feltesz ebben az ige szakaszban. De azzal kezdi Pál, hogy hát nem tudjátok-e. És én nem tudom, hogy testvérek megfigyelték-e, de amikor Isten minket nevelni, tanítani akar, akkor mindig kérdez. Istennek ez egy csodálatos pedagógiája. Nem prédikál, hanem mindig kérdezés. Én azt tanultam meg, hogyha Isten föltesz egy kérdést, azt nem azért kérdezi, mert ő nem tudja, hanem azért kérdezi tőlem, mert mi nem tudjuk, hogy mi erre a helyes válasz. Úgyhogy jó dolog az, amikor Isten kérdez. És igazából az erős kérdések, amit, hogyha a testvérek kivetítik, akkor nagyjából ezek, hogy tudják-e ma a keresztények, tudjuk-e mi keresztények, hogy miért futunk. tényleg kulcskérdés, hogy nem tudjuk, és azért kell, hogy erről foglalkozzunk, vagy elvileg tudjuk, csak Istennek emlékeztetni kell bennünket erre. És én azt hiszem, hogy mind a kettő egyformán igaz lehet. Isten az ő egyházát azért rendelte, hogy só és világosság legyen ebben a világban, és kiküldött minket a világba, de nem azért, hogy a világ sózzon meg bennünket, hanem azért, hogy mi sózzuk meg a világot. Azt tapasztalom, hogy néha ez fordítva is elsül, és néha a világ is megsózza a keresztényeket, és elkezd elvilágosodni a mi Isten képünk, elkezd elvilágosodni a mi szeretett képünk a testvériségről, az egyházról és Isten igéjéről. És a második nagyon nagy kérdés, hogy ha tudjuk is, hogy miért futunk, mint keresztények, akkor szabályszerűen futunk-e? És itt nem emberi szabályokról van szó, testvérek, mert Isten nem ember. Mi emberek tudunk szabályokat gyártani magunkat, és ezeket gyönyörűen tudjuk úgy forgatni, hogy az mindig megfeleljen a mi aktuális állapotunknak. De Isten nem ember. Ő adja a szabályokat, és ezek a szabályok tiszták és világosak. És fel kell tennünk a kérdést, hogy miért, hogyha tudják a keresztények, hogy miért futnak, és hogyha szabályszerűen futnak, ahogyan azt olvassuk a Bibliában és az apostolok cselekedeteikben is, akkor miért van az, hogy a templomok kiüresednek mindenhol? És persze, amikor eljövök egy ilyen gyülekezetben, ahol azt látjuk egy szombati napon, hogy amikor ifi szolgálat van, akkor hirtelen bejön 40 fiatal, akkor ez egy óriási öröm nyilván az embernek a szívében, de azért azt is lássuk meg, hogyha Isten egyházára ránézzünk, amely nem itt lakik, nem gondolom, ti se úgy gondoljátok, hogy Istennek ez az egyedül üdvözítő mandabokori gyülekezete, hanem Isten egyháza valóban egyetemes, mert Isten mindenütt jelen lévő, akkor azért azt megláthatjuk, hogy minthogyha nem az lenne a gyakori, amit itt látunk. És miért van ennyi szakadás a keresztények között? Testvérek, Isten Jézus Krisztusban nekünk azt parancsolta meg, hogy szeressük egymást. És én azt tapasztalom, hogy a szánkkal nagyon tudunk szeretni, de vajon szeretünk-e cselekedetekkel is? Ahogyan azt János apostol mondja az első levelében, hogy testvérem, ne csak szájjal szeressetek, hanem cselekedettel és igazán. És nagyon nehéz nekünk megértenünk, hogy milyen az isteni szeretet, és hogy kell nekünk valójában szeretnünk. De Isten ebben is ad nekünk választ, mert azt mondja, hogy ahogy engem szeretett az Atya, én is úgy szeretlek titeket. És utána máshol azt mondja, hogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Hát ez idáig akkor nagyon jó, mert akkor azt kijelenthetjük, hogy Isten szeretete az Jézus szeretete, és Jézus szeretete az, ahogyan ő szeretett bennünket, és ő azt mondta nekünk, hogy ahogy én szerettelek benneteket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást. És hát nagyon nagy kérdés, hogy tudjuk-e, hogy valóban tudjuk-e, hogy Isten hogy szeret bennünket. És testvérek, ez az ige szakaszban Pál apostol egy versenypéldát hoz elénk. És nagyon érdekes, mert hogy a világ versenyez, mi keresztények meg, mintha nem éreznénk, hogy nem ez a jó út. Nézzétek meg, testvérek, ország ellen, cég ellen, kollégák egymás ellen, szégyen szemre mondom, keresztények ellen, házaspárok ellen, testvérek ellen versenyeznek, és mind győzni akar. De jól értsük meg, hogy a világ úgy értelmezi a versenyt, hogy abban csak egy győztes lehet, mindenki más pedig veszít. Isten országában pedig a versenypálya olyan, hogy aki futja ezt a versenypályát, ezen a pályán az mindnek nyernie kell, és valahogy nekünk úgy kellene versenyeznünk, és úgy kellene élnünk az életünket, hogy nyertes legyen és győztes legyen mindenki körülöttünk. Úgy kellene élnünk a házas életünket is, hogy mindenki, aki abban benne van, az győztesnek érezze magát, de úgy kellene a gyülekezeti életünket is, és a hit életünket is megélnünk. Testvérek, a világnak van egy kulcsszava, és ez a kulcsszó az én. A világban az emberek, hogyha megmérnék, akkor, mert meg is mérték egyébként, hogy melyik az a szó, amit leggyakrabban kimondanak az emberek. Szóval a szó az én. Én, Én. És hát tessék belegondolni, hogy amikor éppen senkire, semmire nem gondolunk, akkor ki van a legtöbbet a fejünkben. Kint gondolkodunk a legtöbbet. Velem mi van, én hogy vagyok, engem ki szeret, rólam ki fog gondoskodni. Én. És testvérek, az én szó az egy nagyon veszélyes szó. Mert ha kimondom azt a szót, hogy én, akkor abban te már nem vagy benne. De nincsen benne a feleségem se, nincsen benne a gyermekem se, nincs benne senki. Mert azon a trónon egy valaki tud ülni, az én magam vagyok. És Jézus meg azt mondja, és így tanít minket imádkozni is, hogy mi atyánk. És olyan gyönyörű ez a két szó, hogy mi atyánk. Hát ebben van két csodálatos üzenet, az egyik, hogy a keresztény ember valóban Isten az ő atya, és valóban van tőle fogant élete, és sosincs egyedül. Mert Isten szeretetre hívott el bennünket, de a szeretet az közösség. A szeretet az kapcsolat. Tessék belegondolni, testvérek, honnan tudhatod, hogy én szeretlek téged? Honnan tudható az, hogy mondjuk én Gyima testvérrel szeretjük egymást? Hát onnan tudható, hogy szívesen vagyunk együtt, élő kapcsolatunk van, találkozunk, örömmel töltjük együtt el az időt. Az nem kapcsolat, testvérek, hogy a szánkkal szeretjük, hogy jó, hát mi szeretünk téged, de rád benyitjuk az ajtót. Szeretünk téged, de nincsen élő kapcsolat, és azt kellene meglátnunk Isten igéből, hogy a szeretet az kapcsolat, és nem érzelem, hanem cselekedet. Azért szeretünk, mert parancsunk van rá, hogy szeressünk, és nem azért, mert megérdemeljük. Isten, ha úgy szeretne bennünket, ahogy mi szeretünk, ha csak akkor szeretne minket, ahogyan mi akkor szeretünk, hogyha valaki megérdemli. Hát mert ha úgy viselkedsz, ahogy én szeretném, akkor tudlak szeretni. Na de próbálj meg egyszer nem úgy viselkedni, hogy szeretnén, és mindjárt megnézheted a szeretetemen. Fogyatékosak ezek a dolgaink, és jó nekünk mindig Isten igéjében megfürödni, és meglátni azt, hogy vajon a mi szeretetünk az isteni szeretete. Tudunk-e úgy szeretni, ahogyan Isten szeret bennünket? Nem érdemeink szerint, hanem érdemeinken felül. És Pál apostol ebben a szakaszban négy dologra is felhívja és felszólítja a keresztényeket. Az első, amit látni fogunk, az a keskeny úton való járás. Mert azt mondja, hogy úgy fussatok, hogy elnyerjétek. És testvérek, fontos nekünk megértenünk és föltennünk kérdésként, hogy mit kell elnyernünk. Miért lettünk keresztények? És egyébként mit is jelent az, hogy keresztények vagyunk? Mert keresztények lenni azt jelenti, hogy Krisztusinak lenni. Olyanná lenni, mint ő. Ő hozzá hasonlatosságá elváltozni. És pontosan tudjuk az igéből, hiszen Péter apostol első levelében, a 9. versben elmondja, hogy a mi hitünk végcélja az üdvösség. A hitünk végcélja az üdvösség. És Jézus beszél a Máté evangélium 7. fejezetében két útról. Az egyik széles, sokan vannak rajta, és a kárhozatba visz, a másik pedig keskeny út, és kevesen vannak, akik megtalálják, és az életre visz. És hadd kérdezzem meg, testvérek, ki megy be a mennyek országába? Aki azt mondja, hogy Uram, Uram, vagy aki cselekszi a mennyei atya akaratát. Érzelmi kereszténység helyett cselekvő hit. Nem véletlenül mondja Jézus a Lukács evangélium 6. fejezet 46. versében, miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, hanem cselekszitek, amit mondok. És hadd hozzak ide most elétek, testvérek, két történetet, két keresztény emberről. Az egyik ember egy idős bácsi, egyébként özvegy, és olyan 65 éves korába kerülhetett hozzánk, mármint úgy értem, hogy ott a gyülekezetünkbe, a városba, és elkezdett hozzánk járni, nem volt ő sem megtérve, se újjá születve. Egy szorgalmas, kedves ember volt, és végül is ilyen gyülekezeti gondnok lett nálunk, metszegette a fákat, meg kicsit ott karba tartotta a dolgokat, és 5-6 éve járt már közénk, de nem született újjá. Nem látogatta meg Isten szent lelke őt. De mindig szívesen jött és szívesen járt közénk. Aztán egyszer csak onnan Kelet-Magyarországra, mert ő is onnan való volt, érkezett egy asszonyság, akiről mi nem tudtunk, vagy hosszan nem tudtunk, de hogy szoros kapcsolat alakult ki közöttük, és néha eljött hölgy is a gyülekezetbe, és hát egyszer csak az derült ki, hogy tulajdonképpen ők együtt élnek már, és hát nem házasságban természetesen. És a gyülekezet presbitériuma beszélt vele, és mondtuk neki, hogy testvérem, az Úrban nézd meg és vizsgáld meg a szívedet és a lelkedet, és nézd meg és vizsgáld meg Isten igéjét, és döntsd el, hogy vajon ez Istennek tetsző-e. És akkor még úgy volt hajlandóság és nyitottság arra, hogy hát akkor esetleg lehet, hogy összeházasodnának. Ennek nagyon örültünk, mondtuk is, hogy nagyon szívesen, és el is kezdhetjük a jegyes oktatást. Hát egy alkalomra sikerült nekik eljönni, aztán soha többet nem láttuk őket. Majd egy idő után megjelent a bácsi, és bejelentette, hogy hát ők nem akarnak házasodni, de továbbra is együtt akarnak maradni, úgyhogy elhagyják a gyülekezetet. És ebben az a szomorú, hogy végül elmentek egy olyan gyülekezetbe, akik azt mondták, hogy ez így rendben van. Mind a kettő nagyon szomorú. Aztán hadd meséljek el egy másik történetet, egy keresztény, de élőhitű fiatalemberről, akinek volt egy motor balesete, és az történt, hogy hát igazából rutintalan volt, és a motor balesetében egy kanyarba 20-szal, nem sokkal többel, tehát nem ment gyorsan, csak még nedves volt, vagy hideg volt az út, és még egyszer mondom, nem volt túl nagy rutinja, kicsúszott a motor első kereke, és olyan csúnyán esett, hogy kulcsontörést szenvedett. Hívta a feleségét, bementek a kórházba, és ott van a sürgősségi osztály, így be van csúszva a válla, mert hogy elég csúnyán, tehát el is mozdult a csont, meg minden egyéb, és ott ül, és akkor az orvos így veszi fel a jelentést, és akkor kérdezi a fiatal embertől, hogy hát mi történt. És a fiatal ember elmondja, hogy mentem az úton, és nem jól vettem be a kanyart, eldőltem, elcsúsztam, eltre. És az orvos megáll, és azt mondja, hogy fiatal ember, biztos, hogy ezt akarja, ezt írjuk le? És akkor a fiatal ember kérdezi, hogy hát nem értem, miért kérdezi. Hát mert, hogy a magyar törvények azt mondják ki, hogy ön egy 8 napon túl gyógyuló sérüléssel járó közúti balesetet okozott, és hogyha ön ezt mondja, akkor én ma nekem most föl kell önt jelentenem, mármint ki kell hívnom a rendőrt, és akkor ön ellen szabálysértési eljárást kell kezdeményezni. És azt mondja erre az orvos, hogy van magának kertje? És mondja a fiatalember, hogy van. Akkor tudja, mit írjuk azt, hogy a kertjében eldőlt a motorral, és akkor minden rendben. És a fiatalember és a felesége, a két hívő testvér összenéztek, és mind a ketten egyértelműen tudták, hogy mit kell mondani, odafordultak az orvosra, és azt mondták az orvosnak, hogy tessék leírni az igazságot, mert mi nem hazudhatunk. És akkor az orvos leírta az igazságot, a fiatalembert föltolták az emeletre, és közben megérkezik a rendőr, mert hogy jött vár a műtétre, mert azonnal ugye műteni kell, és megérkezik a fiatal rendőr, jön, hogy akkor mi történt. És hát a fiatalember megint elmondja, hogy ez történt, és akkor a rendőr azt mondja, hogy hát ne haragudjon, én ezt nem írom le. Szóval, hogy van magának kertje? Tudja, mit írjuk azt, hogy a kertjében eldőtt a motorjával, és akkor én már megyek is. Micsoda kísértés. És elgondolkodhatott, és mondhatta volna azt, hogy hát jó, hát uram, én hát már egyszer már megpróbáltam, nem, hát ha másodszor is azt akarod, akkor már akkor legyen így. És a fiatalember azt mondta a rendőrnek, hogy tisztel, vagy a nem tisztelem, de hogy hívják a rendőr? Biztos úr. Biztos úr, írja az igazságot, és írja azt, ami ott van. És az történt, és ennek én szemtanúja voltam, hogy a rendőr azt mondta, hogy nem írom le, és ott hagyta a fiatalembert, és kiment. És a fiatalember azt mondta a feleségének, hogy menj a rendőr után, és hív vissza, és mondd meg neki, hogy írja le az igazságot, és nehogy leírja a hamisságot, mert ha valamikor is meg kell, hogy kérdezzenek mások, akkor ő nem fog hazudni, és még bajba kerül a rendőr. És ezért utána lett mentve a rendőrnek, vissza lett hívva, és meg lett kérve, hogy mégiscsak az igazságot írja le, és így végül megbüntették a fiatal embert, és fizette a bírságot ki. De Isten előtt tiszta maradt. Miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, ha nem cselekszitek az én mennyei atyám akaratát? Két történet, két keresztény emberről, akik közül az egyik nem szabályszerűen fut, a másik szabályszerűen akar futni. Aki mindvégig kitart, üdvözül. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet 14. vers, hiszen Krisztus részesei vagyunk, de csak úgy, ha kezdeti szilárd hitünkben mindvégig állhatatosan kitartunk. Testvérek, semmilyen edzés, semmilyen erőfeszítés, sőt, semmilyen maratoni futás, még a 40. kilométer futása sem jelent semmilyen hasznot annak, aki a cél előtt elesik. A keresztény élet nem gyors sprint, hanem maratoni futás. Nem a gyorsak, hanem a kitartóak az állhatatosak sportja. Vannak rajongó keresztények, és vannak a csendes kitartók. A rajongók hangosak, zajosak, gyorsan jönnek, hamar mennek. A második, amit Isten mond nekünk, hogy szabályszerűen fussunk, és nem csak itt, hanem a Timóteushoz írt második levélben is beszél erről Pál, és azt mondja az igében, ha pedig versenyez valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. Testvérek, aki nem szabályszerűen fut, azt diszkvalifikálják, kizárják a versenyből, és akit kizárnak a versenyből, az nem tud célba érni, és végképp nem tudja a győzelmi koszorút elnyerni. Akit pedig kizárnak, nem futhat többé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Testvérek, értjük-e, hogy ebben az imádságban mi azt kérjük az Istentől, hogy az Istennek az törvényei, az ő országában, mert van egy ország, ez az ország a mennyek országa, és a mennyek országa ott van, ahol Isten van. És Isten országában van egy király, és az ő. És minden országban vannak törvények. És ebben az országban az ő törvényei érvényesülnek. És ebben az imádságban mi azt kérjük, hogy ez az ország, ezek a törvények jöjjenek el a földön, legyen meg az ő akarata itt a földön, a mi életünkben is. Így nyújtottuk be, és nyújtottátok be ti is egykor a polgárjogot, mert akkor, amikor megtértetek Uratok megváltójához, akkor ti mennyei polgárjogot kértetek. Benyújtottátok az állampolgársági kérvényt, hogy Uram, fogadj be engem az országodba. Add meg, Uram, hogy a te országodnak a polgára lehessek. És hadd kérdezzem meg, testvérek, tőletek, ha bármilyen országnak én állampolgára akarok lenni, elvárja tőlem annak az országnak a vezetése, hogy ismerjem és megtartsam az ottani törvényeket? Sőt, még fel is kell rá esküdnöm, állampolgársági esküd tenni. És hadd kérdezzem meg, testvérek, ha én mondjuk Ausztriába fölesküdtem az osztrák államnak a alkotmánya törvényeiről, hogy megtartom és megkapom a polgárjogot, de utána sárba tiprom a törvényt, mit fog velem csinálni az osztrák állam? Előbb megbüntet, utána kiutasít. És nézzétek meg, testvérek, hogy ezt milyen jól tudjuk világi értelemben, és mennyire nem akarjuk megérteni Isten országában. Hát hadd kérdezzem meg, Isten országában nincsenek törvények? És azt gondoljuk, hogy be nem tartva majd besúrranhatunk és bemehetünk oda? Kérdezlek tehát, testvérem, nem férsz-e, hogy diszkvalifikálnak? Szabályosan futsz-e? Szabályosan versenzel-e? Mert a bűnökkel nem lehet besúrranni a mennyek országába, hanem a bűnökkel le kell számolni. És Pál ebben a szakaszban elmondja, hogy szabályszerűen fussunk. És testvérek, van a házas életnek is van szabályszerűsége. Például az, hogy hívő férj a fej, az asszony pedig segítő társ. A szexualitásnak is van szabályszerűsége, hogy csak házasságban. A hűségnek is van szabályszerűsége, hogy nem válunk el, és nem dobjuk ki egymást, és nem cseréljük le egymást. Jézus a főpapi imájában így imádkozik, Atyám, szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Igazságban kell járnunk, mert ma olyan világban élünk, amiben a népszerűség fontosabb, mint az igazság, amelyben a büszkeség magasabb rangra van emelve, mint az alázatosság, amiben a szerzés megelőzi az osztást, amelyben az emberek úgy igazoltják meg magukat, hogy magukat folyamatosan más, nagyobb bűnösökkel hasonlítgatják össze. És testvérek, az Isten országában a szabályszerűség az is, hogy nem ügyeskedünk, hogy nem csalunk adót, mert az ilyeneket ítéletével sújtja az Isten, ahogy az első korintusi levélben le van írva, vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát, ne tévelyegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. És végül, ahogy már az elején is mondtam, testvérek, szabályosan futni a pályán keresztényként azt jelenti, hogy úgy szeretünk, ahogy Isten szeret bennünket. Parancsunk van rá, hogy szeressük egymást, és ennek a szeretetnek képmutatás nélkülinek kell lennie. Ma világi szeretet van, és sok egyházban is ez van. Testvérek, Moson-Magyaróvár egy nagyon halódó város szellemileg. Nincsenek élőhitű közösségek. Alig van élőhitű lelkész, alig van élőhitű gyülekezet. Ami van pár pici, és ez a legszomorúbb, pici kis evangéliumi közösségek, azok szeretik egymást a szájukkal, de nem nyitnák egymásra az ajtót. Ez nem szeretet. Ez nem keresztényi szeretet. És nem jó ezt látni, és nem jó látni, hogy legyártjuk magunknak a megfelelő Isten képet, meg a megfelelő gyülekezeti képet, de elfelejtjük azt, hogy Isten mit tanított bennünket. A harmadik, amit mond, az, hogy a cél bizonyos legyen előttetek, úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Testvérek, nekem van egy nagyon áldott szolgálatom a drága feleségem által. Minden héten, szerdánként kórházban szolgálok, és az evangéliumot hirdetem, és egy olyan helyen vagyok, ahol 3 hetente jönnek oda, tehát 3 hétig vannak benne nénik, bácsik a rehabilitációs osztályon, és tudom nekik szólni az evangéliumot. Jó rész katolikusok jönnek, és hát mindig megkérdezik tőlem azt, hogy és tisztelendő úr, maga melyik felekezetből való? És mindig azt szoktam nekik mondani, hogy pont abból, amiből Jézus Krisztus is való volt. És akkor így elkezdenek gondolkodni, fölnéznek, és mondják, aha, értjük, de persze nem értik. És akkor visszakérdezek, hogy hát tán Jézus katolikus volt, tán evangélikus volt, vagy baptista, vagy református, tehát milyen felekezet volt. És testvérek, értsétek jól, Isten nem alkotott felekezeteket. Az egyház szó nincs is benne a Bibliában. Jézus nem akart, mert ezt mit csináltuk? Mi felekezeteket gyártunk. De amikor arról beszélünk, hogy én apolósé vagyok, én pálé vagyok, én evangélikus vagyok, én református vagyok, akkor arról beszélünk, ami elválaszt bennünket. Ha arról beszélünk, aki mikor összetart bennünket Krisztusról, akkor pedig minden rendben van. És ezért mondta Pál apostol, hogy nem akarok köztetek tudni másról. Csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Ha őről beszélünk, akkor megvan a közös pont, akkor már is egységről beszélünk, és szeretetről. Ha felekezetesdít játszunk, akkor arról beszélünk, ami elválaszt, ami különbözséget tesz bennünket. És testvérek, én ezektől az idős nőiktől meg szoktam kérdezni, hogy van-e élő hitük? És nem értik a kérdést. És akkor másképp kérdezem, mondom, ha ma megtetszenének halni, hova kerülnének? Húha! Hát ilyet kérdezni. És azt mondják nekem, hogy tehát a legjobb válaszok, amiket kapok, hogy hát remélem, hogy a mennybe, talán a mennybe. És testvérek, hanem mondom így, óriási a különbség a között, hogyha valaki hisz Istenben, vagy hisz Istennek. Mert hiszitek, hogy van Isten? Jól teszitek, az ördögök is hisznek és rettegnek. Hinni Istenben nem egyenlő hinni Istennek. Mert Ádám és Éva, tessék csak belegondolni, kellette, hogy higgyenek Istenben? Nem, mert ott volt közöttük. Viszont kellette volna hinniük Istennek? Mert azt mondta nekik, hogy a kert minden fájáról ehettek, de arról a fáról, ha esztek, amelyet megparancsoltam, hogy ne tegyétek, bizony meg kell, hogy halljatok. És ez eszemben jött valaki más, akinek volt egy jobb ötlete, és azt mondta, hogy dehogy haltok meg. Egyetek nyugodtan. Hadd kérdezzem meg Ádám és Éva, kinek hitt? Istennek? vagy az ördögnek. Hadd mondjam így, Ádám és Éva volt az első sátán hívő. És mi lett a sorsuk? Tessék jól megérteni, nem az a kérdés, hogy hiszünk-e Istenben, hanem az a kérdés, hogy hiszünk-e Istennek. És mit mondott Isten az üdvösségről? Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki hisz, az nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Nem megy ítéletre, átment. Pál apostol azt mondja, végezetül eltétetett nekem a korona. Nem azt mondja, hogy talán, nem azt mondja, hogy esetleg, nem azt mondja, hogy hát reménykedem, nem, Pál tudja. Testvérek, van-e üdvbizonyosságod? Tudod-e, hogy miért futsz? Tiszta előtted a cél? Világos előtted a cél? És hadd olvassak föl egy rövid részt Páltól, hogy mennyire tisztán látja ezt, és hogy lássuk mi is, a második Korintushoz írt levélben, az 5. fejezet. Tudjuk pedig, megint, hogy kezdi, előbb megkérdezi, tudjátok-e, de most azt mondja, tudjuk. És így folytatja. Tudjuk pedig, hogyha a földi sátrunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk. Nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Ezért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá a mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve és mezítelennek. És talán emlékeztek testvérek arra az ige szakaszra, amikor Lázár meghal. És Jézus azt mondja negyed nappal később, hogy Lázár, ami testvérünk elaludt, menjünk és ébresszük fel. És onnan Jézus a sír elé, és bocsánat, mielőtt oda menne, ugye Mária, aki korábban a jó részt választotta, az most otthon marad, és Márta, aki akkor még nem nagyon értette a dolgot, eléje fut Jézusnak, és azt mondja Jézusnak, hogy Uram, nem halt volna meg a testvérem, ha te itt vagy. És Jézus akkor ezt mondja, hogy feltámad a te testvéred. És akkor Márta azt mondja, hogy tudom, Uram, hogy feltámad az utolsó napon. És Jézus, tudjátok, mit mond erre? Márta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt, Márta? És akkor azt mondja Márta, hiszem, Uram, hogy te vagy a Krisztus, az eljövendő. És nagyon fontos kérdés, hogy megvan-e ez a hitünk-e? Hiszed-e ezt? Tudod-e, hogy neked üdvösséged van? Tudod-e, hogy örök életed van? Vagy még bizonytalankodsz? Pál azt mondja, hogy nem úgy futok, mint aki bizonytalan a cél. És testvérek, hogyha megnézzük, hogy Pál apostol mit ír arról, mert hogy ebben a szakaszban az áldozat vállalásról is szól, hogy áldozatot kell hoznunk. Mert azt mondja, megsanyargatom a testemet, és így ír a 2. Korintus 11-ben. De ha valaki merész valamiben, eszetlenül szólok, merész vagyok én is. Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Eszetlenül szólok, én még inkább, hiszen többet fáradoztam. Többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján, 3-szor megbeszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 hét és 1 napot hánykódtam a tenger hullámain, gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszültségben, gyakori vírasztásban, éhezésben és szomjúhozásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezen kívül ott van még naponkénti zaklatásom és az összes gyülekezet gondja. Milyen áldozatot hozzunk Krisztusért? Hányszor imádkozunk úgy, hogy Uram, én most nem kérek semmit tőled, csak azt kérem, mondd meg, hogy én mit adhatok neked? Én ma hogyan szolgálhatnálak? És a gyülekezeti közösség az nem valami olyan, hogy egy valaki szolgál, a többi pedig hallgatja. A gyülekezeti közösségben nem azért kell eljönni, hogy kapjunk. hanem mert ez nem jó hozzáállás. Az igazi hozzáállás az, hogy imádkozok, mielőtt eljövök a gyülekezeti közösségbe, és megkérdezem az én atyámat, hogy atyám, mit adhatok én? Hogyan adhatnék én? Kinek van szüksége egy érintésre? Kinek van szüksége meghallgatásra? Kinek van szüksége egy simogatásra? Kinek van szüksége egy ölelésre? Mert azt gondoljuk, hogy adakozni, ha adakozást mondunk, mindenkinek a pénz jut eszébe, de testvérem, hát egy dologról biztos, hogy nem beszél a Biblia, az a pénz. De az nem adakozás, amikor részvéttel meghallgatsz valakit, hát hiszen akkor odaadtad az idődet, nem? A figyelmed, a segítséged az nem adakozás. Mennyi mindennel lehetne adakozni? Mennyi mindennel lehetne szeretni egymást és magunkat? De hát beülünk, aztán kapni jövünk. Sokszor kapni jövünk. És Pál világossá teszi az utolsó részt, és ez pedig úgy szól, hogy legyetek só és világosság, amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná. Testvérek, én azt látom, és ne legyen igazam, hogy a mai keresztények életében sokszor a mulandóság elsőbséget élvez az örökké valóságnál. Egy jó állásért gyötri magát az ember, de a bűn nélküli életért már nem annyira. Az áldás jöhet, de az áldozathozatal kevésbé. És hadd mondjam így egy záró gondolattal, Isten megajándékozott két bizonyságtétellel, mert a szolgálatomra két olyan hölgy is megtért, az egyik éppen pont kárpátaljai, a másik pedig Szerbia, az nem felvidék, hanem az a délvidéki magyar, igen, tehát magyarok mind a ketten, és amikor ők elkezdtek hozzánk járni a közösségben, és hirdettem nekik az igét, kiderült, hogy mind a kettő hitetlenül, de házasság nélküli kapcsolatban élnek együtt a párjukkal. És az első a Daniella, aki Szerbiában volt, és együtt élt a barátja, akit szeretett, Dodinak hívták a barátját egyébként, vagy hívják, és mikor ő megértette, hogy Isten előtt ez nem kedves, akkor odaállt a vőlegénye el, és azt mondta, hogy Dodi, én megértettem, és én Istennek adtam át az életemet, ez nem kedves Isten előtt, úgyhogy most vagy összeházasodunk, vagy te most fogod a cokmokodat, és elköltözöl. Szeptemberre már esküvőre mentem a Szerbiába, és adtuk őket össze. Csodálatos. És a másik lánya, Petra, aki kárpátaljai, ugyanebben a helyzetben, szintén eljön egy hitébresztő, ilyen csendes hétvégére, mint ami itt is volt, megérti Istennek az evangéliumát, átadja az életét, majd oda megy a párjához, és azt mondja, hogy István, most külön fogunk költözni. És külön költöznek, és áldozatot hoznak. Áldozatot hoznak Krisztusért. Ez nem könnyű. De nagyon-nagyon nagy áldás van mindegyik életén. Mert ott, ahol egy ember áldozatot hoz Istenért, ott Isten különösképpen kiárasztja az ő kegyelmét. Csodálatos meglátni azt, hogy szabályosan futnak a versenypályán. És megfutják a maguk harcán. Testvérek, vigyázzunk, hogy nehogy eltévesszük a célt. Nehogy úgy járjunk, hogy a keret fontosabb lesz, mint a kép maga. Testvérek, a gyülekezetbe járás fontos, de nem lehet fontosabb a tiszta és odaszánt életnél. Az egyházhoz való hűség fontos, de nem lehet fontosabb a Krisztushoz való hűségnél. A templom és a vasárnapi istentisztelet fontos, de nem lehet fontosabb, mint a szívbe fogadott Jézusnál és a megszentelt életnél. Hadd idézzem én az én szellemi atyámat, és mondhatom így talán jó barátomat is, Icc és István bácsit, mert ő szokta mindig mondani. A hívő engedelmes, és csak az engedelmes a hívő. A hívő engedelmes, és csak az engedelmes a hívő. Ebben szentelődjünk meg, és ehhez adjon Isten nekünk erőt, és a szellemi világosságot. Amen.